Folytatódik az aréna, az Inforádió mikrofonjánál Farkas Dávid. Vendégünk Fűrjes Balázs, az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos, a 2024-es budapesti olimpiai pályázat vezetője. Mekkora az esélye Budapestnek a 2024-es olimpia elnyerésére?
Hát, hogy mekkora számszerűen azt nehéz megmondani, de hogy van komoly esélyünk, az egészen biztos.
Nem lefutott a verseny?
A verseny az biztos, hogy nem lefutott, és ez egy olyan maraton, amiben sok változás történhet. Azt őszintén elmondhatjuk, hogy ma azért a nemzetközi sportsajtó elsősorban Párizst és Los Angeles tekinti esélyesnek, és utánuk jön Róma és Budapest. Ezzel én egy évvel, több mint egy évvel a döntés előtt kifejezetten örülök ennek. Foglalkozzanak csak ők most egymással, és a sajtó is, nemzetközi sportsajtó is velük. Mi pedig a surranó pályán szeretnénk győzelmet aratni, ahogy azt Czene Attila is tette Atlantában, az olimpián. És egy ilyen meglepetés győzelemre készülünk. Mi adja Budapest esélyét? Hát több minden. Először is a mi nagy esélyünk az Agenda 2020, a gazdaságos olimpia reformja. Egész egyszerűen a mi javaslatunk a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, hogy együtt tegyük valóságossá, ültessük át a gyakorlatba, ültessük át a valóságba az Agenda 2020-at.
Elég ez a sikerhez?
Ez önmagában biztos, hogy nem elég, de azért egy fontos hitelességi kérdés lesz, hogy a NOP tagok teljes egyetértésével, 100%-os többséggel elfogadott reform az első ennek a reformnak a jegyében megrendezendő olimpiáról szóló döntésnél számít-e vagy sem. Komolyan veszi-e a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a saját reformját, mert ebben a mezőnyben az a város, aki leginkább beleillik a reformba, akinek ez a reform teremt esélyt, aki be tudja bizonyítani országnak és világnak, hogy ez a reform működik, a gazdaságos, észszerű, megtérülő olimpia reformja, kisebb olimpiák reformja, a fenntarthatóság jegyében rendezett olimpiák reformja működik, és az alapján sikeres olimpiát lehet rendezni. Ez Budapest, tehát hogy mennyire gondolja komolyan a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a saját reformját, erről is fog szólni a döntés a 2017 szeptemberében. Aztán az is egy fontos szempont, a sokszínűség az egy állandóan hangoztatott szempontja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, aminek az egyik nagyon fontos eleme, hogy szeretnek új és új helyszíneket bevonni, hogy nem mindig a régi városok, a már egyszer, kétszer, háromszor olimpiát rendezett városok rendezik az olimpiát, hanem fölkerüljenek új régiók, új városok, új országok a térképre, és ebben a mezőnyben Budapest az egyetlen, amely még nem rendezett olimpiát, Közép-Európa még sosem rendezhetett olimpiát. Budapest, Magyarország úgy az egyetlen, hogy nem csak ebben a körben, ebben a mezőnyben Róma, Los Angeles, Párizs, Budapest az egyetlen, hanem ha megnézzük az olimpiai éremtáblát, a nyári olimpiai játékok éremtábláján Magyarország a 8. helyet foglalja el, az első 10-ben az egyetlen nemzet, aki még nem rendezhetett olimpiát, a legsikeresebb olimpiai nemzetek között vagyunk, és mégsem adatott meg nekünk sohasem a lehetőség. Általában a mi esélyünk, hogy mi a változást szeretnénk hozni. Mi szeretnénk az új lendület, az új vitalitás, az új kezdet, az új fejezet lenni, és az a javaslatunk a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, hogy újítsuk meg együtt az olimpiai játékokat, bocsássuk együtt útjára a játékok új generációját, és Budapestnek ennek a gondolatnak a jegyében sok támogatója, sok barátja van, emellett természetesen tökéletesnek kell lenni a terveinknek, be kell tudnunk bizonyítani. Ez azért a békeidők legnagyobb eseménye a világon. Mi még sosem rendeztünk. Be kell tudnunk bizonyítani a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, a nemzetközi szakszövetségeknek, hogy igen, Budapest felelősen megtervezte, átgondolta, megvan mindene, 2024-ig meg lesz mindene, képesek vagyunk nagyon sikeres játékokat rendezni.
Hogyan zajlik most a lobbizás?
Hát most egy nagyon szigorú szakaszban vagyunk. 2017 februárjáig szinte tilos lobbizni. Az azt jelenti, hogy nem lehet fölkeresni naptagokat, nem lehet meghívni őket ide, nem lehet írásos ismertető anyagokat terjeszteni. Amit lehet csinálni, és természetesen ezekkel élünk, ezekkel a lehetőségekkel, hogy a nagy nemzetközi sporteseményeken, például most ugye nyilván nyáron az olimpián Rióban lehet találkozni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjaival. Első alkalommal az olimpiák sorában lesz egy magyar ház, ami nagyon be van korlátozva ez is, hiszen azért ne felejtjük, hogy Rio nem az olimpiai pályázatról szól, Rio az a versenyről szól, arról szól, én azt kívánom minden magyar atlétának, olimpikonnak, hogy érje el élete legjobb teljesítményét, és aztán meglássuk, hogy mire lesz ez elég. Mindenki tudja legyőzni önmagát, az mindig a legnehezebb feladatunk, és érjenek el a lehető legjobb eredményt a magyarok. Egyébként a pályázatot is ez segíti a legjobban, de lesz egy magyar ház, ami bemutatja...
Hogy néz majd ki?
Hát ezt így rádióban elmagyarázni viszonylag nehéz, de én abban bízom, nyilván a televízió közvetítéseken ezt majd lehet látni, ez a Magyar Olimpiai Bizottság Magyar Háza, Budapest Háza, amit együtt csináljuk, együtt hozzuk létre, hogy egy nagyon ízléses Magyarországnak, Budapestnek a legjobb arcát megmutató, kortárs, izgalmas magyar fiatal dizájner csapat tervezte ezt a házat, ahol lesz kiállítás Budapestről, Magyarországról. Egy nagyon szigorúan szabályozzák, hogy egy 20 négyzetméteres helységben mutathatjuk meg a budapesti pályázatot. Mi abban bízunk, hogy ez lesz egy annyira izgalmas, vonzó hely. Az olimpia elején kint lesz a köztársasági elnök, az olimpia végén úgy tűnik talán miniszterelnök úr, olimpiai bajnokok, sportvezetők, hogy ez egy ilyen találkozási pont, egy fókuszpont lesz, ahol a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sok tagja is tiszteletét teszi majd, és ahol bemutathatjuk jelenünket, hagyományainkat, és beszélgethetünk majd a 24-es pályázatról is. Tehát jó reménységgel vagyunk a pályázat előtt. Egyértelműen egy olyan pozícionálást vettünk föl, hogy van Budapest, és a másik három jelölt. Van Budapest, aki egy új megközelítés, egy még sosem volt helyszín, egy új régió, egy új város, egy új ország, és vannak a nagyon tiszteletre méltó ellenfelek, akik már mind rendeztek olimpiát, már mind élhettek ezzel a lehetőséggel, és egyébként Agenda 2020 a gazdaságos olimpia reformja nélkül is pályázhattok volna, meg is tették az elmúlt években. Ha új utat akar választani a NOB, ha valóban a változás mellett dönt, akkor Agenda 2020 egyenlő Budapest 2024.
Nagyon fontos szempont az olimpia rendezés támogatottsága az adott városban, illetve országban. Hol tart ez jelenleg, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság milyen módszerekkel méri ezt?
Nagyon köszönöm a kérdést. Még az esélyekhez kapcsolódóan én úgy látom, hogy két olyan pont van, ahol egy év alatt javulást kell elérnünk. Nem állunk rosszul időarányosan, de egy év múlva jobban kell állnunk ahhoz, hogy a győzelmi esélyeink nagyon komolyak legyenek, és ebből az egyik a hazai támogatás. A Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke nagyon egyértelműen fogalmazott, teljesen érthető, nem Budapestről beszélt, hanem bármelyik kandidáló városról. Oda megyünk, ahol szívesen látnak bennünket. Az olimpia az 7 év nagyon komoly fölkészülést és egy nemzeti egységet kíván meg minden rendező várostól, rendező országtól. Ahol nincs elegendő mértékű támogatottság, ott biztos, hogy lesznek haváriák, nehéz helyzetek. Ugye 7 év alatt kormányok jönnek és mennek, polgármesterek, városvezetések jönnek és mennek, több választás is lezajlik ez alatt a 7 év alatt, tehát kell egy erős politikai egység, egy nemzeti egység, egy politikai támogatottság, és kell a lakosság támogatása is. Budapesten, ugye Magyarországon az utolsó nagy kutatások azok egy fél éve voltak, 57%-os támogatottságot mértek. Volt egy olyan mérés, a Sonda Ipsos mérése, ami egy ennél magasabbat arra a kérdésre, hogy szeretné-e ön, hogy Budapesten legyen az olimpia, 60%, érdekes módon arra, hogy amit utána föltettek, hogy büszke lenne-e ön arra, hogy Budapesten van az olimpia, 66% válaszolt igennel, vagyis azok egy része is, akik azt mondták, hogy nem szeretnék, ha már itt van, büszkék lennének rá. Ez nem rossz, ez az 50-55-57% körüli támogatottság, ahova most a különböző közvéleménykutatások mérik. Én nagyon szeretném, hogyha amikor Limában a végső döntés Peruban 17 szeptemberében megszületne, és mondjuk egy 17 tavaszi-nyári közvéleménykutatásról az IOC beszámol, mert a kérdésére válaszolva az IOC a pályázóktól teljesen függetlenül megbíz, saját maga megbíz egy nemzetközi közvéleménykutató intézetet, aki mindegyik városban, országban megméri, és ezt fogadja el hitelesnek a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. És én nagyon szeretném, hogy a saját mérésük jövő tavasszal, nyáron azt mutatná nekik, hogy 65-70% körül van a támogatottság, és ebben a politikai egység nagyon fontos, és ezért is örülünk annak nagyon, hogy a múlt héten, több mint egy héttel ezelőtt a magyar parlamentben az olimpiai törvényt, ami az olimpiai garanciák és a megvalósítás bizonyos kérdéseit rendezte, az olimpiai törvényt 84%-os elsöprő többséggel fogadta el az országgyűlés.
A lakosság körében mit tesznek még azért, hogy népszerűsítsék a pályázatot?
Hát én a Párbeszéd híve vagyok minden kérdésben, egy ilyen jelentős vállalkozás esetén különösen, ezért elindítottuk a héten a társadalmi párbeszéd folyamatot. Ennek volt talán ezért is vagyok most itt, mert hétfőn volt egy olyan rendezvényünk, amire önöket is meghívtuk, az Inforádió is ott volt, ugye egy városfejlesztési konferenciát, ahol Demján Sándorral és urbanistákkal közösen olimpia támogatóival és olimpia ellenzőivel közösen beszéltük meg azt, hogy miért jó a városnak, Magyarországnak, ha olimpia lenne, milyen kockázatai, veszélyei vannak, mert őszintén kell beszélni ezekről is. Mit lehet azért tenni, hogy a kockázatokat, veszélyeket elkerüljük, és ez egy mindenképpen sikeres pályázat és sikeres rendezés legyen. Tehát elindítunk egy társadalmi párbeszéd folyamatot, amelyben tájékoztatás, illetve az olimpiai pályázat megbeszélésére kívánunk rendezvényeken, majd interneten, a legkülönbözőbb fórumokon lehetőséget teremteni.
Beszéljünk a dagályúszó arénáról, amely olimpiai helyszín is lehet ideális esetben. Eddig folyamatosan láthatták, akik a környéken közlekednek, hogy hogyan épül ez a létesítmény. Mikor jön el annak az ideje, amikor már a belső munkák lesznek túlsúlyban?
Hát ez tulajdonképpen már elkezdődött, és szerintem a nyár végétől kizárólag a belső munkákra koncentrálunk. Ugye itt egy rendkívüli helyzetben egy rendkívüli vállalást tett Magyarország. A vízes világbajnokság az a világ sporteseményei közül az egyik legnagyobb sportesemény, és a 2017-es világbajnokságnak eredendően volt egy mexikói helyszíne, aki ugye tavaly váratlanul visszalépett, ezzel mindenkit meglepett, a Nemzetközi Úszószövetséget is, és a Nemzetközi Úszószövetség kereste azt a lehetőséget, hogy a mexikói házigazda helyett hol lehetne megrendezni a 2017-es vízes világbajnokságot, és Magyarország, Budapest több más város mellett jelentkezett. Mi voltunk az egyetlenek, aki úgy jelentkezett, hogy az úszodánk nem volt meg. Tehát még a tervei sem voltak készen, és mi azt mondtuk a Nemzetközi Úszószövetségnek, hogy igen, tudjuk, hogy a többiek már rendelkeznek ezzel az úszodával. Tudjuk, hogy Magyarország 2021-ben rendezne csak ilyen vízes világbajnokságot, azt a jogot megkaptuk, de mi képesek vagyunk fölgyorsulni, képesek vagyunk előrehozni ezt, képesek vagyunk 2 év alatt megcsinálni azt, amit a világban 4-5 év alatt szoktak, és ez a döntés, hogy a Nemzetközi Úszószövetség Budapestet választotta olyan városokkal szemben, ahol már volt úszoda, nekünk pedig meg kell építenünk, ez a bizalomról szól, megbíztak Magyarországban, nekünk élnünk kell ezzel a bizalommal, teljesítjük, amit vállaltunk, ma már senki sem kételkedik benne, hogy a Dunaparton egyre jobban látható épület az el fog készülni 17 tavaszára, sőt, én abban bízom, egymás között vagyunk, a titkos tervünk az az, hogy ennek az évnek a végére, 16. december 31-éje valójában befejezzük az építkezést, kívül belül kész legyen, tesztelni lehessen a nem egyszerű elektromos gépészeti rendszereket, vízellátó rendszereket, medencéket.
Mi mindent tudnának még így megvalósítani akkor a következő év első felében? Mire maradna pluszban idő?
Hát ugye ez a legnagyobb falat, de föl kell építenünk a Batthyány téren az óriás toronyugró versenynek a helyszínét, ahol 27 méter magasról egy ideglenes acélszerkezetű toronyból egy 10x10-es medencébe vetik le majd magukat a műugrók, és a Batthyány téren ideglenesen lesz ez 17 nyarán ez a helyszín, és azért tettük oda, hogy a kamerák, itt a legkülönbözőbb kameraállásokból a háttérben a Duna, a Lánchíd, a Margit híd, a Parlament, tehát a legszebb oldalát mutassa Budapest. Fölújítjuk, egy nagyon alapos fölújítást kap edzés helyszín lesz a világbajnokság alatt a komjádi uszoda, ezért 2017 szeptembere, nem 2016 szeptembere és 17 tavasza között majd döntően a Palatinuszt kell használniuk az ott edző úszóknak és vízilabdázóknak, tehát 17 szeptembere és vagy 16 szeptembere és 17 tavasza között lezajlik ez a felújítás. Felújítjuk a Hajós Alfrédot, a Szécsi úszodát, fölépül a Dagály és a Parlament között egy kerékpáros gyalogos sétány a Dunaparton, jobban birtokba veheti Budapest a Dunapartot, Angyalfölddel közösen megépül a Forgács utcai metró megálló és a Dagály uszoda között egy gyalogos sétány, zöld felületekkel, játszóterek, parkok épülnek a Dagály környezetében, és ha már a Dagály strandra egy ilyen komoly beruházás zajlik, akkor felújítjuk magát a Dagály strandfürdőt is. Azt is igyekeztünk úgy ütemezni a munkálatokat, hogy Budapestnek ez a népszerű strandfürdője a lehető legkevesebb ideig legyen zárva. Látja mindenki, hogy egy óriási építkezés folyik, mégis használható mai napon is a Dagály strandfürdő. Ezt a szezont végig tudják csinálni, a nyári szezont, és 16 októberétől a világbajnokság végéig kell majd bezárnunk a Dagályt.
Ami a Császár-Komjádi úszodát illeti, teljesen el lesz zárva, le lesz zárva az említett időszak?
Le lesz zárva, mert minden felújul. Tehát felújulnak, megújulnak a medencék, megújulnak az öltözők, megújul a gépészeti rendszer, a vízellátó rendszer. Azt a tetőt, amit egyetlen egyszer nyitottak ki, és azóta is kinyithatatlan, azt is helyrehozzuk, megjavítjuk, felújítjuk. Tehát a teteje nyárra, tavaszra nyitható lesz majd újra.
Szinte kicseréljük.
Hát szinte kicseréljük, igen. Jobban el fog különülni majd a nagy közönség és a versenyzők létesítményei. A magyar úszósport megérdemli, hogy az itt készülő világklasszisok jobb, korszerűbb a rehabilitációt, az edzésekre készülést, az edzés utáni regenerálódást is szolgáló berendezésekkel bíró öltözőket kapjanak a Komjádiban. Tehát igen, szinte egy új úszoda lesz a Komjádiból.
Mikortól használhatja ismét a nagy közönség ebben a megújult formában?
17 tavaszától. Tehát 16 szeptemberre és 17 tavasza között el kell készülnünk a munkálatokkal, és 17 tavaszától a nagy közönség és a versenyzők is használhatják az úszodát.
A Dagályt mikor veheti igénybe majd a nagy közönség?
A Dagályt is a világbajnokság után tudja újra igénybe venni a nagy közönség, úgy, hogy a Dagály strand maga is, a strandfürdő is, tehát most nem az épülő úszodáról beszélek, hanem a strandfürdő maga teljesen megújul, és az épülő úszoda is sokkal több, mint verseny úszoda, nyitva áll a nagy közönség előtt, ugye úgy építjük meg az új úszóaréna medencéit, hogy az oldalfaluk, illetve a padlózatuk emelhető, mozgatható lesz, tehát délelőttönként ez otthona lesz a környékbeli óvodások és kisiskolások úszásoktatásának, nyitva áll a szabadidősport kedvelői előtt, a nagy közönség előtt, ugye edzőbázisa lesz a magyar úszó és vízilabdasportnak, és minden évben lesznek benne jelentős hazai és nemzetközi versenyek.
Azt látjuk, hogy most például a tüskeúszodát igen korlátozottan használhatja a nagy közönség, 3 hónap után van erre lehetőség napi 3 órában. Összességében, hogyha ezek a felújítások, illetve a Dagály esetében az épülés befejeződik, a nagy közönségnek több és értékelhetőbb lehetősége lesz?
Hát bőven, de azért én tudom, hogy mi sosem dolgozunk elég jól, és ez nekünk így kell fölfogni, és biztos, hogy sosem lehetünk elégedettek a munkánkkal, de Budapest alapadottságai vízfelületben nagyon jók. Tehát ha Budapestet összehasonlítjuk más európai nagyvárosokkal, sokkal nagyobb vízfelület áll, hál' Istennek, nyilván az úszás népszerűsége ennek is köszönhető, a nagy közönség és az úszósport, vízilabdasport rendelkezésére, de egyértelműen kijelenthető, hogy ezen felújítások, építkezések, fejlesztések miatt bővül a nagy közönség rendelkezésére álló vízfelület. Ugye először is a Dagály uszodában 5 medence épül az úszóarénában, az olimpiai úszóarénában. Ugye fölújul a Dagály strandfürdő, megújul a Komjádi, a Hajós, a Szécsi, a BVSC uszoda is megújul, és ne felejtsük el, most jelentette be Láng Zsolt polgármester, és Varga Mihály országgyűlési képviselő, nem mellesleg pénzügyminiszter, ami segíti az ilyen ügyeket, hogy ugye Hűvösvölgyben is épül egy vadonatúj uszoda, úgyhogy a vízfelület az egyértelműen gyarapodik Budapesten, és a nagy közönségnek még több lehetősége lesz használni ezeket.
plusz szolgáltatások is kapcsolódnak majd nagyobb számban ezekhez, mert ugye most már világszerte nem csak az úszodák jelentik ilyenkor a különféle rekreációs lehetőségeket.
A Dagás strandfürdő felújítására nyilván azért is kerítünk sort, ez egy nagyon népszerű strandja ma Budapestnek, Angyalföldön, de valóban ma már ilyen élményfürdő jelleggel egyre több szolgáltatást kínálnak az ilyen strandfürdők. Az a célunk, hogy ezt a fajta szolgáltatás bővülés is, kínálatbővülés is jellemezze majd például a megújult Dagály strandfürdőt.
Melyek a legfőbb adatai a Dagály beruházásnak? Mennyi alapanyagot használtak fel eddig?
Hát igen, ezt érdemes talán megint összehasonlító adatokban. Annyi acélszerkezet épül bele, amiből egy Lánchidat és két Erzsébet hidat lehetne megépíteni. Kábelben annyi van benne vezetékben, hogy Budapestet és Belgrádot össze lehetne kötni. A beton mennyisége pedig annyi, mint hogyha 10 emeletes lakótelepi ház épülne, vagy 15 versenymedencét telitöltenénk betonnal. Tehát egy viszonylag nagy beruházásról van szó, megújult teljes Angyalföld. Ugye beszéltünk arról, hogy gyalogos és kerékpáros sétány a Dunaparton, tehát azt hiszem, hogy ha kész leszünk, már pedig úgy tűnik, hogy határidőben elkészülünk, akkor Budapest, Angyalföld megint gyarapodott.
Ehhez képest nagyságrendileg nagyobb beruházásnak, úgy értem, hogy tízszeresen nagyobb beruházásnak számít a Puskás-Ferenc stadion?
Hát tízszeresen talán nem, de az biztos, hogy a Puskás-Ferenc stadion az Magyarország valaha volt legnagyobb építkezése lesz magas építés épület tekintetében. Ugye itt arra figyeltünk nagyon, hogy több értelemben is a régi stadion, a Népstadion, a Puskás stadion tovább él az új stadionban, nem veszítjük el. Egyrészt most a bontás során a betont ledaráljuk, és beépül ez a bontási anyag, beépül az új stadionba, az alapjaiban, a kerengőiben, úgy, mint a Fradi stadionnál a régi stadion tovább él. Másrészt pedig azt kértük Skardelli Györgytől, az építésztől, aki szerintem a kortárs magyar építészet egyik legkiválóbb alakja, hogy olyan, ami egy építésznek egy nem egy egyszerű kérés, mert valahol az önmegvalósítását kértük, hogy korlátozza, és azt mondtuk, hogy nem az a feladat, hogy álmodj egy vadonatúj stadiont, hanem az a feladat, hogy ez a mi kedves régi stadionunk, a Puskás Népstadion, és azt az építészeti karaktert, azt a látványt idézze föl, vigye tovább az új stadion, és ha ránézünk, bár ez egy vadonatúj stadion lesz, mindannyiunknak rögtön jusson eszébe a régi, hajazzon rá, emlékeztessen, idézze föl a régi elbontott Népstadion, Puskás stadiont. Ezt szerintem Skardelli Gyuri kitűnően megvalósította, és úgy lesz egy vadonatúj stadionunk, hogy azért, amikor ránézünk, akkor mindannyiunknak eszébe jut majd a Népstadion.
Mikor készül el a jelenlegi tervek szerint?
Ugye van egy régi mondás, hogy a terv az fontos, és a határidő fontos, de a legfontosabb, hogy a kettő ne szerepeljen egy mondatban. Én akkor szeretek véghatáridőt mondani, ha lezártuk, itt egy nyílt nemzetközi közbeszerzési pályázatot fogunk lebonyolítani az építésre. Ha lezárjuk a pályázatot, és aláírjuk a győztessel a szerződést, abban van egy olyan határidő, amit egy nagyon komoly ködbér biztosít, tehát ha nem tartja be a vállalkozó, akkor súlyos pénzeket fizet, akkor már elég biztonsággal jósolható, de azért nem akarom megkerülni a kérdést. Nagy baj lenne, ha nem tudnánk olyan úgy lebonyolítani ezt a nyílt pályázatot, és olyan szerződést kötni, hogy abban 2019 második felénél, végénél későbbi határidő szerepelne, hiszen ugye a magyar fiúk, a magyar válogatott bátran, büszkén és becsülettel ment ki most a héten kedden a pályára, és lemosta az osztrákokat. Szurkolunk nekik, hogy Marseille-ben pedig lemossák a marseille-i gyalázatot, ugye, hogy Izlanddal is, ha nem is elbánjanak, de mindenképpen helytálljanak, persze jó lenne megint egy győzelem. És hát, ha korábban nem hittük volna, vagy sokan talán nem hitték, hogy kijuthatunk az Európa-bajnokságra, hát, hogy még ilyen jól indulunk az Európa-bajnokságon, nyilván ott kellene lenni a 2020-as UEFA Európa bajnokságon is, és ha a magyar csapatnak sikerülne kijutnia, akkor az már biztos, hogy a 2020-as Európa bajnokság csoportmérkőzéseit Magyarországon, Budapesten játszaná, hiszen az UEFA elfogadta, hogy az új épülő Puskás stadion az a 2020-as Európa-bajnokságon 3 csoportmérkőzésnek és 1/8 döntőnek adjon otthont. Nagyon bízom benne, hogy magyar mérkőzéseken szurkolhatunk majd az UEFA Európa-bajnokságon 2020-ban a Puskás stadionban.
Most még a bontás tart, de mennyit változhatnak a tervek? Azért az elmúlt időszakban elég sokat módosultak, de bemutattak nemrég néhány hónappal ezelőtt egy olyan verziót, amely azóta nem sokat változott.
Egyszerre módosultak, egyszerűsödtek, tisztultak, észszerűbbé váltak a tervek, és a tervek véglegesek, nem véletlenül mutattuk be a látványterveket, animációkat, ez most már nem fog változni, az UEFA is elfogadta ezeket a terveket, tehát lepecsételte, befogadta, hitelesítette, ezt fogjuk megépíteni, 2020-ban biztos szurkolhatunk ott, de igyekszünk 2019 végére elkészülni.
Nagyon szépen köszönöm az információkat.
Köszönöm szépen.
Önök az elmúlt bő 50 percben Fürjes Balást, az egyes kiemelt fővárosi beruházásokért felelős kormánybiztost, a 2024-es budapesti olimpiai pályázat kormányzati vezetőjét hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.